Kedves együtt ünneplő protestáns gyülekezetek, evangéliumi keresztény testvérek! Isten igéje arra biztat és int bennünket, emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten beszédét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hát e szerint emlékezzünk most mi is halálának 450. évfordulója kapcsán Luther barátjára és küzdőtársára, Calvinnak és sok más reformátornak és tudósnak is szeretett mesterére, Melanchthon Fülöpre. Azt lehet mondani, hogy Melanchthon alakja Luther és Calvin között árnyékba kerül. Kerüljön most oda az Isten igéjének a világosságába, az ő alakja is, mint Lutheré is, meg Calviné is. Mert abban a világosságban, az Isten igéje világosságában lehet rengeteg mindent meglátni, amit Isten akar megláttatni velünk. Élettörténetekkel, és azzal is, hogy egy-egy embernek hogy ért véget a földi életútja, nem azért foglalkozunk csupán, hogy többet tudjunk, Melanchthon életéből rengeteg mindent ki lehetne bányászni egyébként, hanem azért, amiről a zsidókhoz írt levélből olvastam az előbb azt az igét, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Így figyeljünk hát Melanchthon történetére. Luther és Calvin között áll sok tekintetben egyébként, még korban is, hiszen bő 13 évvel volt fiatalabb Luthernál, és 12 évvel idősebb Calvinnál. Philip Melanchthon, hiszen így emlegetik az ő nevét, így írta alá, sőt Philippus Melanchthonként a Luther végrendeleten is, amit a Magyarországi Evangélikus Egyház őrizhet, milyen különös történet, hogy ez hozzánk került. Szóval Philip Melanchthon 1497. február 16-án született a Rajna menti Brettenben. Édesapja Georg Schwarzert, jóhírű fegyverkovács, aki azonban 1508-ban meghal, és ezután Pforzheimbe kerül a család. Édesanyjának, a bretteni polgármester lányának anyai nagybátyja, Johannes Reuchlin, a kor egyik neves tudósa, kiváló humanista, aki hamar fölfigyel Philip rendkívüli szellemi képességeire. A fiú Schwarzert nevét is ő változtatja a görög Melanchthonra. Szó szerinti fordítása ez annak, amit a német név jelent, fekete föld. Csoda gyereknek lehet nevezni Melanchthont, bár gyenge testalkatú, de az agya rendkívül élesen vág, rendkívül jól halad a tanulásban. 12 évesen már a Heidelbergi Egyetemre kerül, 2 év múlva, tehát 14 évesen Baccalaureus Artium. Ez az a bizonyos BSC. Most 3 év felsőoktatási tanulmány után kapják meg ezt, fiatal 20 évesen azok, akik elvégezték a szükséges tanulmányokat. Mivel Heidelbergben a fiatal kora miatt még nem engedik magiszteri vizsgára, ezért átmegy Tübingenbe, és 1514-ben itt lesz a szabad tudományok magisztere, tehát 17 évesen. Mindennel foglalkozik, amit csak az egyetemen tanulni lehet, ismerkedik a teológiával is, de leginkább a klasszikus nyelvek és írók érdeklik őt, és ezek tanulmányozásától várja az erkölcsök megjavulását is. Az evangélium lényegéről, a Krisztusban adatott ingyen kegyelemről ekkor még mit sem tud. Tudományos hírnévre tesz szert, amikor 21 évesen görög nyelvtant ír és ad ki. Elismeréssel fogadja a munkáját Erasmus is, aki a tudósok fejedelmének számított akkoriban. És sokan úgy vélik, hogy Melanchthon fog majd Erasmus örökébe lépni, és ő lesz a humanisták vezére. Hát Isten egész másképp tervezte azonban az ő életét. Bölcs Frigyes szász választófejedelem 1518-ban a Wittenbergi Egyetemére görög tanárt keres, Reuchlint szeretné megnyerni erre a feladatra, de Reuchlin maga helyett Melanchthont ajánlja. Így kerül a fiatal Fülöp magiszter Wittenbergbe. Nem Luther vonzotta tehát. Ha hallott is róla, még nem mérte föl, mi kezdődött ott 1517-ben. Az alacsony termetű, törékeny, vézna testalkatú ifjú, nagy hatású tanári székfoglaló beszédében 1518. augusztus 28-án meghirdeti az egyetemi tanulmányok humanista szellemű reformját. Luthert annyira föllelkesíti a fiatal tudós előadása, hogy azonnal tanítványául szegődik, azért, hogy a maga fogyatékos görög és héber nyelvtudását tökéletesítse. Néhány hónap alatt azonban Melanchthon válik Luther tanítványává. Tőle tanultam az evangéliumot, vallja tömören Lutherre emlékezve később. Érdeklődése akkor annyira a teológia felé fordul, hogy 1519-ben megszerzi a biblikus tudományos fokozatot, baccalaureus biblicus fokozatot, és a tételei között az érdekes, ő mondja ki először, nem Luther, hanem Melanchthon, hogy az egyház tanításában a Szentírás az egyetlen tekintély. Reuchlin és mások megpróbálják elcsalni Luther mellől, de ő írásban is kiáll Luther mellett. Luther ösztönzésére 1520. novemberében megnősül, a wittenbergi polgármester lányát, Katharina Krappot veszi feleségül. Két leányuk és két fiúk született egyébként. Nagyon fordulatos évek, amik ekkor következnek, 1520 Luthernek a kiátkozása a pápai átokbullával, ő pedig elégeti ezt a bullát. 1521 Wormsi birodalmi gyűlés, majd Lutherre a birodalmi átok. A választófejedelem Wartburgba menekíteti ekkor Luthert. Mi alatt Luther Wartburgban van, 1521-ben Loci communes rerum theologicarum, röviden szólva teológiai alapfogalmak címen, a római levélre építve kiadja Luther tanításának a rendszeres összefoglalását Melanchthon. Ezt a könyvet Luther később az összes saját könyvénél többre értékelte. Az újonnan felfedezett evangélium izzítja át Melanchthonnak ezt a művét. Nem csak a skolasztikus teológiát tagadja meg benne, hanem a filozófiát és azt az Arisztotelészt is, akiért Wittenbergbe érkeztekor még annyira mindennél jobban lelkesedett. Luther távollétében rengeteg fontos döntés is Melanchthonra hárul már 1521-22-ben. És ezekben az éles helyzetekben sokszor megmutatkozik a bizonytalansága. Amit leír, amit megfogalmaz, az precíz. De ő maga egy határozatlan egyéniség. Így is ettől fogva kihagyhatatlan részvevőjévé válik a reformáció belső egyházi szervezésének és a reformáció táborát érintő tárgyalásoknak. Luther helyett vesz részt a szászországi egyházlátogatásokon, mellette van a Zwingliékkel folytatott marburgi kollokviumon 1529-ben, azokon a helyeken pedig, ahol Luther nem lehet jelen, hiszen rajta van a birodalmi átok, Melanchthonnak kell vállalnia a vezető szerepet. Így születik meg Melanchthon számunkra máig legjelentősebb alkotása, az ágostai hitvallás is, 1530-ban. Mivel Luther nem lehet jelen az augsburgi ágostai birodalmi gyűlésen, Melanchthonnak kell nagy belső stresszel megírnia, összeállítania ezt a hitvallást. Fizikailag is rendkívül kikészül, mire a végére ér. Filippus magiszter ebben a hitvallásban úgy fogalmaz, mint az egész egyház reformációját óhajtó gyülekezetek közösségének a szóvivője, miközben kerülni igyekszik az ellentétek kiélezését, megegyezést, békességet kereső, jóhiszemű ember. Az ágostai hitvallás első 4 cikke egyébként pontosan arról szól, ami azóta is a hitébresztő evangelizáció klasszikus 4 alaptémája. Kicsoda Isten? Milyen bűnös és elveszett az ember? Kicsoda Jézus Krisztus és hogyan váltott meg minket? És hogyan igazulhatunk meg Isten színe előtt egyedül a Krisztusba vetett hit által? Figyeljük meg, hogy ez minden igazi biblikus evangelizációnak a 4 alaptémája. Hát nem is lehet más. De közismert az egyházról szóló 7. cikk alábbi részlete is. Itt mutatja meg, hogy mit is jelent az apostoli hitvallásban az, hogy így határozzuk meg az egyházat, hogy az a szentek közössége. Ennek alapján írja Melanchthon, az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. És azt is kimondja, az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. Az ágostai hitvallást, latinosan Confessio Augustanát, a császár rendelkezésére készült cáfolattal szemben megvédő és kifejtő apológiában, a hitvallás védőiratában pedig ilyen nagyszerű sorokat ír le Melanchthon. A bűnbocsánat elnyerése egyet jelent a megigazulással. E szerint a hely szerint boldogok, akiknek bűneik megbocsáttattak. Egyedül a Krisztusban való hittel, nem a szeretet által, nem is a szeretet vagy jó cselekedetek miatt nyerjük el a bűnbocsánatot, bár a szeretet nyomon követi a hitet. Tehát egyedül hitáltal igazulunk meg, úgy értve a megigazulást, hogy a bűnös igazzá lesz, vagyis újjá születik. Éppen azért igazulunk meg, hogy mint igazak kezdjünk jót cselekedni, és Isten törvényének engedelmeskedni. Azért születünk újjá, és kapjuk a Szent Lelket, hogy az új élet új cselekedeteket, megújult lelkületet eredményezze. Gondoljunk bele, hogy mindez, amit Melanchthon itt megfogalmaz, hogy visszhangzik az evangéliumi kereszténységben. Mert így kell lennie, mert így van ez az evangéliumból fakadóan. Hadd idézzek valamit abból is, amit a hitvallás védőiratában megint csak az egyházról ír. Az egyház lelki nép, vagyis nem holmi világi rendtartásokban különbözik a pogány népektől, hanem Istennek, a Szentlélektől újjászületett igazi népe. Értjük? Ez az egyház. Valóban a Krisztus egyházához tartozunk? Ennek fényében az Úr maga beszélhessen a lelkünkre és a lelkünkkel, miközben mindezeket hallgatjuk. Említettem már, most egy kicsit részletesebben is kell még szólnom arról, hogy nem hallgathatjuk el Melanchthon megegyezést kereső bizonytalankodása a tárgyalások során rengeteg bajt is okoz. A pápás táborral folytatott tárgyalásokon volt, amikor úgy hátrált, mint a rák. Noha az evangéliumi tanítás leglényegéhez azért makacsul ragaszkodott. Az evangélikus fejedelmek ekkor, 1530 táján, erőteljesen közbe tudtak lépni, de amikor Luther halála után, a smalkaldeni háborúban a protestánsok súlyos veszteségeket, vereségeket szenvedtek, Fülöp mester még a római szertartások visszaállítását is eltűrte volna, azzal az indokkal, hogy azok csak külsőleges dolgok. Az éles helyzetekben való határozatlanság Melanchthon minden egyházpolitikai tevékenységét végigkíséri. És van ennek egy olyan háttere, amire egyházi köreinkben nem szoktak eléggé odafigyelni. Ezt sem lehet elhallgatni. Ez a háttér pedig Melanchthon személyes hitének sok más tudós kortársánál is föllelhető súlyos defektusa. Az evangéliumi hit és a pogány antikvitásban gyökerező tudománynak képzelt asztrológia egymás mellettisége. Luther és Melanchthon viszonyát a szoros barátság és egymás nagyra becsülése jellemezte, de ebben a kérdésben voltak közöttük súlyos feszültségek. Volt, amikor Luther nagyon drasztikusan fejezte ki magát. A rendkívül égi és földi jeleknek Luther is jelentőséget tulajdonított, ezt is tudnunk kell. A közelgő ítéletnap előjeleit látta bennük, de az asztrológiáról kíméletlenül lerántotta a leplet. És ezen a téren komoly figyelmeztetés számunkra Melanchthon története, hogy meg ne ejtsen bennünket is a manapság újra divatos horoszkóphit, sem bármiféle tudományos címkével ellátott modern mítosz, mint amilyen például a világ és az élet evolucionista szemlélete. Legyünk egyszerű, Jézus Krisztuson csüngő szívű keresztjének. Közös ünneplésünkben és emlékezésünkben nem kerülhetjük meg Melanchthon története kapcsán a kényes kérdéseket sem. Amikor az 1550-es évek végétől a magyar területeken is megindul az úrvacsora kérdésében a reformáció lutheri és kálvini ágának a szétválása, mondhatni mindkét tábor Melanchthonra hivatkozik, tőle is vár tanácsot, nem csak tőle, hiszen például Bullingertől is, de most Melanchthonra figyelünk, és így vagy úgy az ő precíz megfogalmazásait érti félre. Az egyik tábor így, a másik tábor amúgy. Hivatkozik is rá, meg gyanakszik is rá. Pedig ő valójában soha nem hajolt el a lutheri úrvacsora felfogástól. Az ágostai hitvallás szövegében eredetileg ez áll, az úrvacsoráról azt tanítják, hogy Krisztus teste és vére valóságosan jelen van, és kiosztásra kerül az úrvacsorával élőknek. Ehhez képest a megváltoztatott szövegben, az Augustana Variata 1540-ben közzétett szövegében ez található, a kenyérrel és a borral valósággal oda nyújtatik Krisztus teste és vére az úrvacsorában részvevőknek. Mai szemmel olvasva azt mondhatjuk, hogy csupán a lehető legszelídebben fogalmaz, a svájci reformátorokkal való megegyezés lehetősége véget, és nem más tesz, mint lényegében a Luther által is elismert 1536-os Wittenbergi Konkordia szövegét dolgozza bele a hitvallásba. Botta István, tudós evangélikus lelkész, a Mélius Péter ifjúságáról írott könyvében elemzi ezt az egész történeti helyzetet, és hogy mi hogyan zajlott, és azt írja erről Melanchthonra vonatkozóan sok precíz distinkcióját, amellyel a római visszahajlás ellen bástyázta körül a lutheri úrvacsoratant, később a helvét iránynak tett engedményként magyarázták. Valójában Melanchthon mindig ragaszkodott az úrvacsora azon felfogásához, amelyet szintén Botta István így fogalmaz meg, amely szerint Krisztus megdicsőült teste is részesült isteni természetében, vagyis ahová igéjével odakötötte magát, mindkét természetével jelen van. Érintettem tehát a kényes különbségeinket, elsősorban a lutheri és a kálvini irány között, Fülöp mester utolsó éveit nagyon megkeserítette ezekben a vitákban az, amit ő maga nevezett így, hogy a teológusok dühe. Megegyezésre törekvő jóhiszeműsége miatt mind a kálvini, mind a luteri tábor sanda szemmel nézte. Az a terület, ahol kétség kívül leginkább megállta a helyét, professzori hivatása, a tanítás, nevelés, tudományszervezés volt. A bámulatos nagy ismeretanyagot logikus, világos, vonzó formában tudta továbbadni, így tette sokak számára érthetővé Luther hitbeli igei fölismeréseit is, bár közben a luteri gondolatok, például a szolgai akaratról, olykor veszítettek eredeti mélységükből. Tankönyveit még nemzedékek múltán is használták sokfelé Európában, nem csak protestáns iskolákban. Volt úgy, hogy a címlapot eltávolították, ne lehessen tudni, hogy Melanchthon írta, de a tankönyvet használták. Latin és görög, de fizika, földrajz és történelem tankönyveket is írt iskolák és egyetemek számára. Rengeteg tanmenetet készített, és mindezt kiegészítette iskola szervező tevékenysége. Nem csak Préceptor Germánié, Németország tanítója, hanem egyetemes jelentőségű pedagógus volt, aki közben haláláig hű maradt a Wittenbergi Egyetemhez. Tanítványaival külön is foglalkozott, segítette őket tanulmányaikban, később is levelezett nagyon sokukkal. Biblia magyarázatokat, áhítatokat is tartott nekik latinul, például a németül nem tudó magyar hallgatóknak. Vasárnaponta már reggel 6 órakor elkezdte ezeknek a latin nyelvű áhítatoknak a tartását. A legfontosabb pedagógiai célját így határozta meg, bölcs és ékesen szóló kegyesség. Tudatában volt azonban az emberi gondolkodás és kutatás határainak is. A Szent Háromság kérdésének boncolgatására egy alkalommal így felelt például. Az Istenség titkait nem kikutatnunk kell, hanem imádságba foglalnunk. Mivel Európa szerte óriási levelezést folytatott, így nagyon tájékozott volt európai viszonylatban a különböző országok állapotáról, és így a magyarországi helyzetről is nagyon tájékozott volt. Azt is hadd jegyezzem meg, álmatlanságban szenvedett, és korán reggel nekiült leveleket írni. Volt úgy, hogy egy reggel, mielőtt következtek volna az egyetemi előadások, 20 levelet is megírt. Szerte Európában. Tanítványai között volt Szilveszter János, Dévai Mátyás, Abádi Benedek, és sokakat lehetne még sorolni, de levelezett például Nádasdy Tamással is a Sárváron felállított iskola ügyében. A hazai protestáns iskola rendszer kiépülését és virágzását is neki köszönhetjük. A 16. század itthoni hitvitáiban ugyancsak mindvégig nyomon követhető a melanchthoni hatás, a legolvasottabb szerzők közé tartozott. Egy egyháztörténész azt írta erről, hogy lényegében, amikor a luteri és a kálvini ág szétválása Magyarországon is végbe megy, Melanchthon tanítványai vitáztak Melanchthon tanítványaival. Egy hivatalos útjáról betegen tért haza 1560. április elején Wittenbergbe, és április 19-én meghalt. A wittenbergi vártemplomban temették el Luther mellé. Nem sokkal a halála előtt azt kérdezte tőle a veje, Kaspar Peuker, hogy nem kíván-e még valamit. Nichts als den Himmel. Semmi mást, mint a mennyet, válaszolta. Emlékeztetek megint az igére. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Lám, Isten az emberi várakozásokkal szemben egészen másképp alakította Melanchthon életét. A humanisták fejedelme helyett reformátorrá tette őt. Lutheren keresztül megtanította a kegyelem evangéliumának titkára. És hite minden gyengesége ellenére az Úr fölhasználta őt abban, hogy szolgálatán, hitvallásán és tanításán keresztül ragyogjon föl sokaknak, nemzedékeken át mindmáig, a Krisztusban való igaz hit, tiszta fénye. Befejezésül hadd álljon itt két Melanchthontól származó énekvers. Ő latin verseket írt, ezeket aztán németre fordították más korabeli reformátor társak, és egy-egy ilyen versszak kiinduló versszakává vált némelyik énekünknek. Az első, amit idézek, benne van a református énekeskönyvben is, egy kicsit más fordításban, és csak egy versszakként. Ott így kezdődik, a bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Az evangélikus énekeskönyvben így találjuk, bűnös lelkem hozzád siet, szomjazza bő kegyelmedet, vigasztald meg én Jézusom, magam neked ím átadom. És a másik, az emmausi tanítványok kéréséből született. Aztán németre fordítva így kezdődik, ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist. Ó, maradj velünk, Krisztusunk, mert már este felé vagyunk. Szent igéd tiszta fényt hintsen, és munkálkodjék szívünkben. Így legyen.